elindítom a hangfelvételt, és ahogy általában szoktam, most is egy pici pár gondolatot összeszedtem magáról a levélről, még mielőtt magára a szövegre ránéznénk. Ugye azt már említettem, hogy kérdés, hogy akkor ezt most Pál írja, vagy nem Pál írja. De az az igazság, hogy ez a páli leveleknél hát 99%-ban szinte mindenhol kérdés. És azért, amit ugye eddig is elmondtam a leveleknél, hogy Pál apostol nem úgy írta a leveleit, hogy akkor fogta maga elé, vette a pergament, leült az írópulthoz, és akkor elkezdte megírni. Hanem Pál gyülekezeti misszióban volt, mellette fenntartotta magát a sátorponyba szövésből, és egyébként meg a gyülekezetet nem lehet úgy építeni, hogy Pál oda megy prédikál, hanem neki is voltak imádságos munkatársai, Szilvánusz, Timóteus, csomó, Lukács is egyébként, zárójelbe jegyzem meg, hiszen Lukács, aki majd az evangéliumot írja, sok szempontból Pállal dolgozik össze, vagy Barnabás. És egész egyszerűen azt lehet mondani, hogy a gyülekezetek azok mindig gyülekezetekből születnek. Mert hogy van egy belső imádságos közössége a misszionáriusoknak, a 2-3-4-5 ember, akik jóban, rosszban, tűzön, vízen keresztül a Krisztus evangéliumáért, és gyakorlatilag ebből a munkából forja ki magát az, hogy ők valahova elmennek, és ott megszólítanak embereket, Galatáknál, vagy nem tudom, Tesszalonikában, Korintusban, akkor egész egyszerűen az ő életük az, ami valójában a misszió mögé a nagy erőt berakja. Tehát persze Pál gyönyörűen prédikál, félreértés ne essék, tanult rabbi, fantasztikusan prédikál, az apostolok cselekedeteit végigolvassuk, akkor ott nagyon sok izgalmas történet van ezzel kapcsolatban, de ami igazából a gyülekezet születést mindig elindítja, ez a Szentléleknek a munkája, és a Szentlélek általában mindig embertől emberig halad. És a páli levelezés, ami meg már arról szól, hogy el kellett jönnöm valahonnan, mert másholva küldött az Isten szolgálni, de még szívemen viselem annak a gyülekezetnek a sorsát, ezért küldök nekik vissza levelet, hogy kapcsolatban maradjunk, elérkezett hozzám valami hír róluk, arra reagálok, van valami kérdésük, problémájuk, megpróbálok rá választ adni, az viszont már úgy nézett ki, hogy ő közben egy másik gyülekezetnek az építésén dolgozik. És ilyenkor nagyon sok esetben valójában a páli leveleknek tudva levőleg vannak társszerzői, mert egész egyszerűen Pál a saját munkatársaiba és szolgálattevőibe megbízott annyiban, hogy mondjuk azt mondta valamelyik munkatársának, hogy figyelj, akkor a XY gyülekezetnek írd már meg azt, amit a múltkor beszélgettünk arról, hogy, és onnan tudjuk, hogy ez így működött egyébként, hogy a nálam jobban görögül beszélő emberek, mert én annyira nem beszélek görögül, azok érzékelik, hogy mikor vált szerzőt a szöveg. Egyébként ezt, ha valaki jól elmélyed bármilyen nyelvben, ki lehet szúrni, hogy ha valakihez tulajdonítunk egy szöveget, és ismerjük annak a szerzőnek a stílusjegyeit, akkor meg lehet állapítani egy műről, hogy akkor az övé, vagy nem az övé. És azt is meg lehet állapítani, hogy mikor vált adott esetben szerzőt a szöveg. Én ennyire a magyarban nem mélyedtem el, de amikor a gyerekek a házi feladatot a ChatGPT-vel iratják meg, azt már általában észreveszem. A ChatGPT-t azért könnyű felismerni. Na, de a lényeg, hogy nagyon sok esetben ugye Pál úgy dolgozott, hogy a munkatársai írták a levélnek egy jelentős részét, ő korrektorként ott volt, tehát átnézte, nem az volt, hogy vakon kiment, bele is javított, ha úgy van, és az elejét meg a végét viszont mindig ő írta meg. És ez a legtöbb levelénél kimutatható. A tesszalonikai levélnél ez ennyire erősen nem kimutatható, és éppen ezért vitatják a páli, második tesszalonikai levélnél, ez ennyire erősen nem kimutatható, és ezért vitatják a konkrét páli szerzőséget. De az az igazság, hogy valójában ezt igazolni nem lehet, legalábbis 2000 év távlatából, és mellette nagyon sok olyan gondolat van benne, ami viszont a páli teológiának a sajátja. Tehát, hogyha nem is Pál írta, akkor is minden bizonnyal valaki olyannak a tollából származik, aki a páli missziói munkában nagyon közel van az apostolhoz, és így a Krisztushoz. Több elképzelés van ezért a keletkezésére. Az egyik az, hogy ezt valójában Pál, Szilvánusz és Timóteus írja, így együtt. A másik elképzelés pedig az, hogy Pál apostol halála után valaki, én azért oda tettem zárójelbe, hogy itt is jó eséllyel akkor Szilvánusz és Timóteus az, aki a levél keletkezésébe közre működhetett, hiszen ők voltak nagyon sokáig a közel Pál apostolhoz. Hogy mikor keletkezett a mű, azt valójában pontosan nem tudjuk. Ugye itt is probléma az, hogy az eredeti levelek ma már nincsenek meg, csak a másolatok másolatainak másolatai. Azt viszont tudjuk, hogy a második század keresztényei már szent iratként kezelik. Tehát nagyon korán kellett keletkeznie. Viszonyításképpen mondom, hogy János evangéliuma, az valamikor az első század második felében készül el, abban a formájában, ahogyan mi ismerjük. És ez azt jelenti, hogy egyrészt a páli levelek azok idősebbek sok szempontból, mint a leírt evangéliumok. Másrészt pedig azt jelenti, hogy itt nagyon közel vagyunk még a forrásvidékhez, amikor ez a tesszalonikai levél elkészül. Úgyhogy ha Pál halála után íródik is meg, akkor is a második század elejére, és itt akkor a százas évek első feléről beszélünk, már szentiratként kezeli a korabeli kereszténység. A nyelvezete az nagyon hasonlít egyébként az első levélre, és ez az egyik érve egyébként a páli szerződés, illetve a páli munkacsoport szerzősége mellett. És az a nagyon izgalmas, hogy valójában ez az ellenérv is részben, mert azt mondják, hogy aki a második levelet megírta, az nagyon jól feldolgozta az elsőt. Na most, ugye itt harapja megint meg a kígyó a saját farkát, hogyha Pál apostol írta a második levelet, akkor jelentem alással, mivel az elsőhöz is volt valami köze, nagyon jól feldolgozta az elsőt. Úgyhogy legalább Pált a saját teológiájából ezek szerint megbuktatni nem tudjuk. De nyilván ez sok szempontból felvet kérdéseket. És éppen ezért nem is tudjuk, hogy mikor keletkezett. A korai egyházatják azt állították, illetve úgy vélték, hogy ez is a korintusi misszió során, mint az első. Ugye az apostolok cselekedeteinél beszélgettük azt, hogy Tesszalonikában Pál nem volt olyan hihetetlenül sok időt. Tehát ilyen egy-két hét leforgása volt az, amikor ő Tesszalonikában jelen volt, és utána menekülnie kellett a városból. És valójában a leveleket pontosan azért írja, mert az ott létrejött keresztény gyülekezetnek valójában nem tudta átadni a keresztény tanítást maradéktalanul. Tehát el tudta indítani őket a hitnek az útján, meg úgy elkezdte összeszervezni a gyülekezetet, de ő nem azért jön el Tesszalonikából, mert azt tudja mondani, hogy akkor itt már van egy működő gyülekezet, őneki menekülnie kell. És a leveleket azért küldi, először Timóteust küldi vissza látogatóba, és akkor utána a levelekkel próbálja betömni azokat a hézagokat, amik gyakorlatilag a misszió során elmaradtak. Ha elfogadjuk az egyházatjáknak a véleményét, akkor ez azt jelenti, hogy pár hónap különbség van a két levél között. Ha a biblia kritikusoknak a véleményét fogadjuk el, hogy ez talán Pál halála után keletkezik, akkor meg pár évtized van a két levél között. Ezt így 2000 év távlatából már nehéz megmondani. Legalábbis a magamfajta teológus lelkésznek, aki inkább lelkész, mint teológus, biztosan. De akkor térjünk rá egy picit magára a szövegre. A címzés üdvözlés az nagyon ismerős lesz. Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikaiak gyülekezetének Istenben, a mi atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem nektek és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Hát ez az apostoli üdvözlésnek egy verziója. Az minden vasárnap visszatér az Isten tiszteleten egyébként nálunk is. Ugye az ige hirdetés a mai napig ezzel kezdődik más megszövegezésben. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. De ez innen indul. És hát az a helyzet, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy azért nagyon nehéz a páli címzésről és üdvözlésről beszélni, mert a komplett páli teológia benne van ebben az üdvözlésben. És ahhoz, hogy a komplett páli teológiát értsük, ahhoz el kéne olvasni a rómaiakhoz írott levelet végig. De ez nem egy szimpla felsorolás. Kegyelem nektek és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Ha nekem van kegyelmem az Istentől, akkor van békességem. Mert amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy a békességem hagyom rátok, akkor ugye ott azt is megjegyzi, hogy de nem úgy, ahogy a világ hagyja rátok. Az a békesség, amit a világban megtalálunk, az, hát az inkább egy ilyen átmeneti nyugalmi állapot, de nem az a békesség, ami viszont a Krisztus hitből fakad. Nem tudom, hogy meséltem-e a testvéreknek már azt, hogy hogyan keletkezik Ágostonnak az Isten városáról című műve. Ugye ez már abban az időszakban íródik, amikor a római birodalom hát finoman szólva is hanyatlásban van. Csatát csatára veszítenek el, meg területet területre veszítenek el, és omlik össze szépen lassan apránként a birodalom. És felmerül az a gondolat, hogy a birodalom azért omlik össze, mert a kereszténységre áttért a római vallás, elfordult a régi erős isteneitől, a kereszténység istene gyenge, hogy megvédje a birodalmat, és valójában a régi istenek büntetik Rómát, és valójában az lenne a megoldás, amit a korai császárok próbáltak a kereszténységgel kapcsolatban, ezt írtani kellene, ezt ki kellene zárni az életünkből, és visszatérni a régi hitvilágra. Na most ez a keserűség, ez nyilván abból is fogalmazódik meg, hogy amikor egy birodalom összeomlóban van, azért az nem a rózsás helyzeteknek a halmazállapota. Tehát ott tényleg nagyon keserves emberi élethelyzetek vannak, meg gazdasági élethelyzetek vannak, és akkor Ágoston megírja az Isten városáról című művét, aminek az egyik fő gondolata szerintem, és lehet, hogy más teológus mást fog mondani, de szerintem az az, hogy Róma összeomolhat, e világ minden köve kőre zuhanhat, az a békesség, ami a keresztény embernek a hitéből fakad, az nem ennek a világnak a függvénye, hanem az a Krisztus kegyelméből jön. Tehát körülöttem bármennyire omolhat meg a világ, mehet tönkre bármi, adott esetben az én személyes életem is. Az a békesség, ami abból jön, hogy kegyelem, az megmarad akkor is, hogyha éppen lángol körülöttem a világ, hogyha a betegágyon fekszem, hogyha haldoklom, hogyha nagyon nagy mélységeket élek át, mert hogyha van Krisztusom, akkor van kegyelmem, ha van kegyelmem, akkor van békességem. És ez nem az a békesség, ami egyébként a világnak a békessége. Tehát azért azt szerintem izgalmas megnézni, hogy a második világháború óta nem telt el a Földön egyetlen egy olyan nap, hogy ne lett volna valahol háború. Itt Európában viszonylag jól álltunk elég sokáig. És azt gondolom, hogy senki nem gondolta volna 4 évvel ezelőtt, én biztos nem, hogy a szomszédországban egyszer csak kirobban egy háború. A civilizált Európában, az Európai Unió határán. És most meg azt lehet hallani 4 évvel később, hogy gyakorlatilag minden világi vezető arról beszél, hogy itt feszültség van, meg a következő évtizedek azok háborúkkal, meg járványokkal lesznek tele. Hát akkor ebből már nagyon jól látszik, hogy az a békesség, amit mi békének gondolunk világi keretek között, az maximum fegyvernyugvás. És ez nem az a békesség, és ez benne van ebben a címzésben, és azt gondolom, hogy ezt nagyon fontos ebből a címzésből kiolvasni. Ha nem baj, akkor most nem állok meg, hanem mondjuk az első fejezetnek a végéig megpróbálnék elrohanni, és utána állnék meg. Úgyhogy olvasom is a következő szakaszt a 3. verstől. Hálaadás a gyülekezet hitéért, emlékeztetés az Úr eljövetelére. Ezt a címet viseli maga a szakasz. Szüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránti szeretet gazdagodik minnyájatokban, úgyhogy mi magunk dicsekszünk Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldözést és nyomorúságot elviseltek. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az országára, amelyért szenvedtetek is. Mert úgy igazságos Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűzlángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Úrunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól, és az ő dicső hatalmától, amikor eljön azon a napon, hogy megdicsőjön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket. Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel, és a hit cselekedeteivel hatalmasan, hogy megdicsőjön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is ő benne, a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből. Nem egy könnyen olvasható Pál apostol, de talán érthető volt, amit megpróbáltam tolmácsolni belőle. Szerintem nagyon fontos az, ahogy ez az egész levél indít, hogy az apostol hálás a gyülekezetért, és fontosnak is tartja, hogy erről a háláról a gyülekezetet alapvetően tájékoztassa, mert hogy ez a hála, ez alapvetően nem az apostolból indul, hanem a Krisztus kapcsolatból, az Isten kapcsolatból indul. Abból, hogy a gyülekezetnek is van Isten és Krisztus kapcsolata, és emiatt alapvetően egy a hitük. És ennek a hálának az alapja, ez az, hogy a hitetek nőttön nő. Na, itt van egy görög kifejezés, amit alapvetően a növények és a kisbabák fejlődéssel teli növekedésére használ a görög. Tehát nem arról van szó, hogy valami mennyiségben nő, hanem itt arról van szó, hogy itt van egy minőségbéli változás is. Tehát ahogy a növények is fejlődnek, és mondjuk egy fának nem csak több leve lesz, hanem vastagodik a törzse, meg egy idő után képes lesz arra, hogy több termést hozzon, és a többi, és a többi. Meg ahogy a gyermek is úgy nő, hogy nem csak mennyiségben növekszik, hanem a figyelme is változik, a mozgásképessége is változik, megtanul beszélni. Na itt ez a kifejezés, erre van egy külön kifejezés a görögbe, ez a hiperauxanei. Ez szerepel itt, tehát alapvetően itt nem arról van szó, hogy mennyiségben nő a hit, hanem itt nagyon fontos az, hogy minőségben. És annak van megtartó ereje. Tehát, hogyha van erős elköteleződés a Krisztus felé, akkor az visszahat, és az egy csomó minden mást is a fejlődésbennek indít. És nekem nagyon nagy kérdésem egyébként, amikor erre a hitetek nőttön nőre ránézek 21. századi emberként, hogy hát mondjuk, hogy én el tudom-e mondani magamról azt, hogy a hitem minőségben fejlődik-e. De lelkészként arra nem panaszkodhatok, hogy vasárnapot vagyok-e a templomba, vagy nem, mert amikor nem vagyok vasárnap a templomba, akkor már egyből megjegyzik, hogy hol voltál, és ennek nagyon örülök, mert akkor ezek szerint feltűnik, hogyha nem én vagyok a templomban. De hát a számosság az nem feltétlenül egyenlő a minőségbéli változással. És azt gondolom, hogy ez gyülekezeti szinten is érdemes egy picit átgondolni, mert hogy a 21. század kereszténysége, főleg itt Közép-Kelet-Európában hajlamos önmagát temetni, hogy egyre kevesebben vagyunk tisztelendi úr a templomban, mi lesz velünk, hogyha kihalunk, alig vannak keresztelők, konfirmandusok, nem tudom. És hát nem tudom azt mondani az egyház demográfiájára, hogy ez nem is így van ám, mert demográfiai tény az demográfiai tény. Érdemes azt is megnézni, hogy amikor Pál apostol a munkáját végzi, akkor a kereszténységet üldözik, és gyülekezetek születnek. Bennünket most a kutya sem üldöz, és gyülekezeteket temetünk. És azt gondolom, hogy nem azonban a hangsúly, hogy nem üldöznek bennünket, hanem itt van egy nagyon erős minőségbeli különbség, azt gondolom, a két helyzet között. Van abban valami, hogy teher alatt nő a pálma. Ugyanis amikor az ókorban a keresztény misszió Európába Pál apostolon keresztül elindul, meg egyébként a többi tanítványon keresztül Ázsia irányába, akkor kedves testvérek, kereszténynek lenni, annak van tétje. Tehát annak következménye lesz. Ha róla megtudja valaki, hogy én a Krisztus hívő vagyok, akkor feljelenthet a Római Birodalomnál, és akkor Nérótól Dioklecionászújuk bezárólag mindenki üldözhet, meg a helytartó előállíthat, meg arénába küldhetnek, meg kivégezhetnek, meg bebörtönözhetik a családomat. Tehát gyakorlatilag erre az egzisztenciájukat rakták rá az emberek. És az egzisztencia alatt, ezt sokszor mondom, hogy nagyon rosszul értelmezzük a 21. században ezt a kifejezést, mert ez az anyagiakra szűkült le manapság, de az egzisztencia a görögben a létezést jelenti. Tehát mindent, ami a létezésemmel kapcsolatos. Ha én elköteleződök a Krisztus mellett, és keresztény Krisztus követő leszek, akkor annak tétje van. És szerintem a 21. század kereszténységének az egyik legnagyobb problémája az valójában az, hogy elfelejtettünk egzisztenciálisan elköteleződni a Krisztus mellett. És itt most nem arra gondolok, hogy ki ajánlotta fel az 1%-át az egyháznak, ki az, aki azt mondja, hogy nem csak a minimum egyház fenntartó járulékot fizetem be, hanem az áldozathozatali kedv, az megzuhant az átlag gyülekezeti tagságban. És nyilván ennek van egy olyan oldala is egyébként, hogy sajnos a szolgálatunk is ezzel arányosan zuhan egyébként. Tehát, hogyha arról beszélünk, most a napokban erről sokat beszélgettem, vagy leveleztünk lelkész testvérekkel, felállított a zsinatunk egy új bizottságot. Mindig szeretem, amikor vannak új bizottságok, mert a bizottságokban lehet beszélni sokat a semmiről. Lelkész hiány van az evangélikus egyházban, ha esetleg még valaki nem tudná. Az mindegy, nálunk van, nem? Majd a bizottság megoldja. Jó, most cinikus voltam. De hogy amit az egészből kiosztunk, vagy hát amit így leszűrtünk így magunk között, és beszélgettünk róla, hogy lehet a lelkészképzést jobbról-balról reklámozni. Lehet a lelkészképzést innen-onnan, amonnan megközelíteni. De az egyik legnagyobb probléma, hogy kántorhiány is van az evangélikus egyházban. Meg presbiter hiány is van az evangélikus egyházban. Mert valójában gyülekezet hiány van az evangélikus egyházban. És hogyha a gyülekezetek minőségben, nem számosságban, minőségben fogynak, akkor egész egyszerűen honnan hallja meg a mezei ember a Szentlélek hívását? A szolgálat, és most nem csak a lelkészi szolgálatról beszélek, a szolgálatra való elhívás, már pedig a keresztény élet a szolgálatra való elhívás, a szolgálatra való elhívás az mindig vokáció externa és vokáció interna. Ezt így nevezzük így káromkodva latinul. Ez azt jelenti magyarul, hogy az elhívás az mindig belsőleg történik a Szentlélek által, de mindig külsőleg erősítetik meg a gyülekezet közössége által. Hát, hogyha nekem van gyülekezetem, akiért szabad szolgálnom. És én ezt fontosnak tartom, mert erre engem indít a Szentlélek, és utána a gyülekezet közössége megerősít ebben, akkor ezt a szolgálatot örömmel fogom végezni. Ha nincs gyülekezeti közösség, aki megerősít engem a szolgálatban, akkor egész egyszerűen egy idő után meg fog fogalmazódni az emberben a kételj, hogy jó helyen vagyok-e én itt. És jelentem alással, hogy amikor arról panaszkodunk, hogy egyre kevesebb a gyülekezetünk, meg egyre kevesebb a gyülekezetben az ember, akkor érdemes azért azt végig gondolni, hogy a legutolsó népszámláláson még körülbelül 300 ezer fölé mérték valahogy az evangélikusságot, most ugye 174 ezer valamennyi lett a vége. Hát a különbözetet nem eltemettük mind. Tehát akkor a szolgálatunkban van valami, ami miatt azt mondják emberek, hogy nem akarnak ide tartozni. És egy darabig még vigasztalhatjuk magunkat azzal, hogy a reformátusok meg a katolikusok csehebbül állnak, mint mi. De nem gondolom, hogy a Krisztus egyházának az lenne a feladata, hogy a felekezetek egymáshoz mérjék, hogy na kiveszítek te több hívőt. Vagy kilopott ügyesebben több gyülekezeti tagot a másiktól. Hanem, hogy azt kell egy picit végigjárni, hogy ez a kegyelem, ami miatt a hitünk nőtt nő, az bennünk dolgozik-e annyira, hogy minőségben is változtassa az életünket, és emiatt legyen bennünk áldozathozatal. Meg Meg amikor azt látom, hogy valaki áldozatot hoz a gyülekezetért, teljesen mindegy, hogy az micsoda, kitakarítja a templomot, virágot hoz, feldíszít, jelmezt var, prédikál, felolvas, mindegy, mindegy, mert minden szolgálatnak megvan a helye, akkor azt értékeljem és megköszönjem. Hogyha nincs, és hálás legyek érte ilyen pálapostoli módon, ahogy ő hálás a gyülekezetért, mert működik a gyülekezet. Hogyha ez nincsen meg, akkor vagyunk igazából bajban. És szerintem ez a fél mondat, hogy hitetek nőttön nő, ez szerintem nagyon el kell, hogy bennünket gondolkoztasson azon, hogy mi hogyan állunk a hitben való gyarapodással. Mert a statisztikákat szeretnénk kozmetikázni. Sokszor mondom a testvéreknek, hogy minden év végén leadjuk a népmozgalmi adatszolgáltatást. Egyszer kíváncsi vagyok, hogy ennek mi értelme van, mert szerintem kb. Semmi. De nagyon szép statisztikákat tudok felmutatni a gyülekezet életével kapcsolatban. Mennyit temettünk, kereszteltünk, eskedtünk, hitoktattunk. Az én kedvencem a egy év alatt összes úrvacsorát vett emberek száma, ami azért egy gyönyörű szép szám, mert ugye itt nem azt kell beírnom, hogy egyébként a gyülekezet tagsága, aki úgy nagyjából van, hanem hogy hónapról hónapra hányan összesen, tehát itt ilyen tízezres nagyságrendben vagyunk már a végén. Ez lehet, hogy csak 340 ember, aki minden hónapban úrvacsorát vesz, de a 12-szer, meg a nagy ünnep, meg amit tudom én, ott már ilyen ezres, tízezres nem, de ezres nagyságrendbe felkuszunk. Hogy ez hol gyülekezeti mutató, azt nekem még nem mondta el senki, de szépen néz ki a statisztikában, főleg amikor megkapom róla a grafikont, hogy hogyan alakul az előző évhez képest. Szerintem Pál apostol ezzel nem foglalkozott. És a tesszalonikai gyülekezet hite nőttön nőtt. Tehát itt valami más van a központban, és azt gondolom, hogy itt kell egy picit tovább olvasni a szöveget. Az egymás iránti szeretet gazdagodik minnyájatokban. Avagy gyarapodik. És itt az agapé az, ami gyarapodik. Az Isten tökéletes szeretete, az, amit a Krisztus áldozathozatalában látunk, ami nem emberből jön, meg nem az én csonkaságom, meg önkényességem, hanem az a szeretet, ami egész egyszerűen tényleg újra formál bennünket, hogyha van hitünk. És ez az, ami gyarapodik a gyülekezeti tagságban. Arról tudja meg a világ, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. És itt megint az agapé köszön vissza. Áldozatot hoztok egymásért, hogy kitartotok a másik mellett, hogy felkaroljátok a rászorulót, legyen az lelkileg rászoruló, vagy bárhogyan. Tehát, hogy oda álltok egymás mellé, és az az igazság, hogy nekem már van egy olyan összeesküvés elméletem, de ezt még nem igazolta a Szentlélek, de remélem azért majd nem fogja nekem felvetni az Úristen, hogy valójában a missziónk is az, hogy arról tudja meg a világ, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Ha én arra panaszkodok, hogy nincs elköteleződés, akkor egy picit azt is kell látni szerintem, hogy olyan klasszikus szeretett kapcsolatok is egyre kevésbé vannak jelen a gyülekezeti szinten. De nagyon sokszor látom azt, hogy tradíciók mögé, meg alkalmak mögé tereljük magunkat, de valójában amire az embernek igazából szüksége van az Istennel kapcsolatban, az, hogy megmerjük szólítani egymást. Hogy egy picit tudjunk beszélgetni. És ilyen szempontból egyébként lehet, hogy érdemes lenne átgondolni mondjuk a liturgiánkat. Ami nagyon frontális. Tehát kiáll a lelkész, és onnantól kezdve, hogy Atya, Fiú, Szentlélek nevében addig, hogy ámen, gyakorlatilag mindent ő csinál. Amivel félreértés ne esik, én nem munkát akarok átadni a testvéreknek, meg én ezért kapom a fizetésemet, de hát hogyan gyarapodjon a gyülekezet minőségben, ha közben az ő szolgálata kimerül abban, hogy ül a templompadban. És nem tud reflektálni a hitével kapcsolatban, kérdést megfogalmazni a hitével kapcsolatban, kételyt megosztani az ott imádkozó gyülekezet közösségével, hogy nekem most ezzel, meg azzal, meg amazzal kapcsolatban problémám van, ti hogyan éltétek ezt meg a saját életetekben. És a vasárnapi kereszténységnek az egyik legnagyobb problémája az, azt gondolom, hogy pont ez, hogy gyakorlatilag eljön, meghallgatja, hazamegy, de utána nem jön nem jön át az, amit Jakab ír, hogy majd vasárnap lesz az ige hirdetési alapige, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem cselekvői legyetek. Hát pont a kapcsolatok kiépítésével válik a gyülekezet minőségben gyülekezett, és ahhoz kell, hogy ez a szeretet, ez gyarapodjon az emberben, meg a gyülekezet tagságában. És akkor én egy kicsit szeretném Pál apostolt nem helyesbíteni, csak úgy aláhúzni a értelmezésének a kontúrjait. Mert amikor azt írja, hogy mi magunk is dicsekszünk az Isten gyülekezeteiben veletek álhatatosságotokkal és hitetekkel, akkor nem arról van szó, hogy ki van nevelve a tesszalonikai gyülekezet, hogy na a gyerekek ők, na ilyennek kell lenni. Én annak idején, amikor egyházi gimnáziumba jártam, én gyűlöltem azt, nálunk az volt a pedagógiai hozzáállás, hogy mindig van egy kontrollosztály. És minden 4 évfolyamból ki van emelve egy osztály, akinek a tanulmányi teljesítménye olyan, amilyen, és akkor minden egyes osztályfőnöki órán, meg ilyen nagy össznépi rendezvényeken, ha így nem is volt kimondva, hogy a 12B az, aki a szentek szentje, de hogy úgy volt körbeírva, hogy mindenki érezze, hogy aki nem olyan, mint a 12B, az szégyelje el magát. És Pál apostol nem ezt csinálja. Tehát nem kiemeli a tesszalonikai gyülekezetet, hogy na ez már gyülekezet a gyülekezetből, hanem itt valójában arról van szó, hogy azzal dicsekszünk, azzal a Szentlélekkel, meg azzal a munkával, azzal az agapé szeretettel, azzal a hitben való növekedéssel, ami nem a tesszalonikaiaknak az érdeme, hanem az Isten szent lelkének a munkája a gyülekezetben. És azért dicsekszünk ezzel, mert egész egyszerűen mindenhol máshol is ez az egyetlen egy recept, ami működik. Tehát nem olyannak kell lenni, mint Tesszalonika, hanem azt kell megtalálni, ami a tesszalonikai gyülekezetnek az alapja. Ez pedig a Krisztus keresztjéhez való elköteleződés és ragaszkodás. És ezzel dicsekszünk. És ezt azért ugye érdemes egy picit átgondolni, mert hogyha így kiemelnénk egy-egy gyülekezetet, azzal az a baj, hogy amíg az egyház földi keretek között működik, addig lesz egy csomó földi keretekből fakadó adottsága. Én nagyon szeretem azokat a gyülekezeteket, ahol mondjuk a vasárnapi gyermekbibliakör úgy van megtartva, hogy van a templomban egy külön szoba a gyerekeknek. És oda az édesanyák el tudnak vonulni. Tök jó. Nagyon szeretem. De itt ezt mi sose fogjuk tudni megcsinálni, mert a templomunknak a kialakítása olyan, amilyen. És a műemlékvédelem soha nem fogja megengedni, hogy ezt mi úgy alakítsuk át, hogy ez megoldható legyen. Na most, hogyha én azt mondom, hogy olyannak kell lenni, mert ez van, nem tudom, én Mucsaröcsöge felső, most direkt olyat mondtam, ami nem létezik, akkor már azt hiszem, hogy azt kell, de nem. Végig kell gondolni azt, hogy akkor, ahogy ott az édesanyák, édesapák, kisgyerekek tudnak a gyülekezet közösségéhez az ige hirdetésben csatlakozni így módon, akkor mi hogyan tudjuk megoldani ezt a saját adottságaink között. De ehhez megint ahhoz kell visszakanyarodni, hogy a Szentlélek kapcsolatunk az Istennel meg a Krisztussal hogyan van. És nem utánozni kell, mert ami működik Tesszalonikában, nem biztos, hogy működik Korintusban. Ami működik Korintusban, nem biztos, hogy működni fog Rómában. Ami működik Rómában, az nem biztos, hogy működik a Galaták között. Most az emberi módszertant mondom. De az, hogy az alap az a Krisztus, az viszont biztos, hogy mindenhol igaz, és hogy a Krisztus embertől emberig megy a Szent Lelken keresztül, az is igaz. És hogyha tudunk nőni a hitben, és gyarapodni a szeretetben, akkor nincs olyan kihívás, amire a gyülekezet ne találja meg a megoldást. Olyan kihívás van, amire rájön, hogy nem is az ő kihívása, csak szeretne neki megfelelni. És ezt megint szeretném aláhozni, mert amikor elkezdünk máshol körülnézni, hogy mi hogyan működik, félreértés ne essék, nem azt mondom, hogy ne tanuljunk egymástól, nem. Amikor elkezdünk körülnézni máshol, hogy mi hogyan működik, akkor nagyon könnyű beleesni abba a hibába, hogy óhatatlanul elkezdem hasonlítani magamat a másikhoz, és nem azt az alapot szeretném tőle elsajátítani, amire ő ráállt, hanem én olyan szeretnék lenni, mint ő. Hát én sose leszek olyan, mint a Csaba. Hát, nem, mert a Csaba. És a Csaba sem lesz olyan, mint én vagyok. És ez nem azt jelenti, hogy nem tudunk egymástól tanulni. De ami mondjuk az ő hit gyakorlatában lehet, hogy őt megtartja, meg megerősíti, ott lehet, hogy nekem azt a saját szűrőimen át kell egy picit engednem. És ugyanez működik közösség szinten. Ami működik, nem tudom én, Mocsaracsike felsőn, nem biztos, hogy működik nálunk. De hogyha a Szentlélek kapcsolat megvan, meg a Krisztus kapcsolat megvan, akkor megvan az alap. És akkor onnantól kezdve arra az alapra tudunk ráépíteni. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert itt Pál nem összehasonlítja a gyülekezeteket egymással, hanem pont a lelki lényegi dologra világít rá. Hogy a hitünknek a gyökere az igazából a Krisztus, és minden, ami ebből már így, úgymond eredményként megjön, az a szeretetnek egy gyümölcse. Vagy egy-egy gyümölcse. És akkor a következő, a 6-os vers, amit én kiragadnék, hogy mert úgy igazságos Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen. És szerintem ez az egyik olyan szakasznak a kezdete, amit nagyon sokszor, szerintem félreértünk. Ha nagyon szó szerint értelmezzük, és az fog belőle kijönni, hogyha engem valaki bántott a hitem miatt, akkor őt majd az Isten bántani fogja. És ezt én nagyon nehezen tudom összeegyeztetni azzal a Krisztussal, aki meg azt mondja a keresztre feszítés közben, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És ez szerintem az az igazság, hogy azért értjük félre, mert néha a magunk igazságát szeretnénk az Isten igazságából így belegyömöszölni. Van nekem egy sértettségem, kicsúfoltak, kicikiztek, üldöztek a kereszténységem miatt, ez nekem nyilván e világ keretei között hol kicsit, hol jobban fáj, és az én igazság érzetem az úgy működik, hogy akkor csapjunk vissza. És én nem csaphatok vissza, mert a jó keresztény ugye kardot ragad kardáltal, hát akkor mégsem kéne itt Péter apostol útjára lépni, hogy füdeket csapdosok le, majd a Ószövetség is megmondta, a bosszú az Isten kezében, a jó keresztényként odaadom a bosszút az Istennek. És akkor majd ő keményen megbosszulja az én sérelmeimet. De itt az a helyzet, hogy nagyon rossz alapon állunk. Aki a kereszténységet üldözi, az kedves testvérek Krisztust üldözi. Aki én utánam akar jönni, vegye fel keresztjét. És ez nem egy, könnyed mondata az Úr Jézusnak. Ez egy véresen komoly mondata az Úr Jézusnak. Az a világ, amiben mi a keresztény hitünkben élünk, az hát nem igazán akarja most már 1000 éve ezt a hitet igazából befogadni. Tűri, üldözi, néha támogatja azért, hogy visszatámogassa és felhasználja, de hogy úgy alapvetően a világi gondolkodás az nem tud mit kezdeni azzal a krisztusi gondolkodással, ahol az az alap, hogy meghalok értetek. És innentől kezdve valójában, amikor a világ üldözi a kereszténységet, akkor nem az a fő probléma, hogy bennünket arénába küldhetnek, meg börtönbe, meg megostorozhatnak, hanem akkor a Krisztus meghívására mondanak nemet. A kegyelemre mondanak nemet. A Krisztus megváltására mondanak nemet. És amikor Pál apostol arról beszél, hogy igazságosan ítél az Isten, és a gyötrőiteknek gyötrelemmel fizet, akkor nem arról van szó, hogy aki engem ostorozott, azt majd ő jól meg fogja ostorozni, hanem arról van szó, hogy aki engem ostorozott, az miért ostorozott? Mert nem fogadja el a Krisztust. Ha nem fogadja el a Krisztust, akkor az ítéletnél nem lesz A, B, C, D verzió a kimenettel kapcsolatban, vagy üdvösség, vagy kárhozat. De ez nem azt jelenti, hogy a keresztény üldözőből nem lehet keresztény. És nem azt jelenti, hogy a kereszténynek nem feladata a megbocsájtás. Hanem egész egyszerűen az a helyzet, hogy itt valószínűleg fennáll egy üldözéses szituáció a háttérben, ami vagy Tesszalonikának az ellenségessége az ott élő keresztényekkel szemben, vagy lehet, hogy már valamelyik korai keresztény üldözés alatt vagyunk, és egész egyszerűen tisztába kell tenni azt, hogy bennünket vádolnak, üldöznek, elnyomnak, az nem azt jelenti, hogy az Isten ítélete, meg az Isten igazsága gyenge lenne, vagy késne, vagy megfeledkezett volna rólunk. De itt nem, ne értsük ezt annyira szó szerint, ahogy azt sokszor egyébként értjük, hogy akkor az Isten megveri azt, akit mi nem verünk meg. Vagy aki bennünket vert. Itt sokkal fontosabb sorskérdés van felrakva. Ha én igent mondok az Istenre, akkor az üdvösség, ha nemet mondom az Istenre, az kárhozat. És aki a keresztényt üldözi, az a Krisztust üldözi. Pál apostoltól ez érdemes egyébként visszakanyarodni, ezt ő pontosan tudja, mert saját példákat is tudna idehozni. Nem azt kérdezi az Úr Jézus Damaszkuszba mellett, mikor megjelenik neki, hogy miért üldözöd az én híveimet. Az a kérdés hangzik el, hogy Saul, miért üldözöl engem? Aki a keresztényt üldözi, az a Krisztust üldözi. És ez a baj. Tehát nem, és ezért fog jönni a gyötrelem, mert Krisztus igazsága nélkül viszont nincs megváltásunk. És akkor, amit még ide kiírtam a diára, hogy nincs purgatórium, azt tessék komolyan venni, ez a középkori teológiának egy ilyen nagyon erős félresiklása. Én még várom a katolikus testvérektől ennek a lábjegyzetekkel való kijavítását. Nincs purgatórium. Kárhozat van, vagy üdvösség, és a Biblia nem beszél harmadik opcióról, hogy akkor a tisztító tűzben egy picit még pár évszázadig el vagyunk, és akkor ott megedz bennünket a jó Isten, mint az acélt vagy az ezüstöt, és akkor felvesz a mennyországba. Kárhozat, üdvösség. Ez a két opció van. És akkor itt egy picit a tűzzel való ítéletet is egy kicsit járjuk körbe, továbbra is erre az alapra állva, hogy nem az a lényeg, hogy az Isten bosszút áll értünk, hanem az a lényeg, hogy a Krisztus igazságát kifogadja be, és ki nem. Ez a tűzzel való megtisztítás, ez igazából egy ószövetségi képnek a továbbélése az ószövetségben. A tűz az mindig az Isten személyes megjelenése. Tehát, hogyha most a magunk elé vesszük az ószövetség nagy tüzes jeleneteit, akkor ilyenek lehetnek előttünk, mint mondjuk Mózes története, az égő, de el nem égő csipkebokorral, a pusztai vándorlás története, amikor az Isten a sötétben tűzoszlopként megy a nép előtt, de ide vehetjük adott esetben a Kármelhegyi történetet Illéssel, amikor az Isten lángja lesújt az égből és meggyújtja Illésnek az oltárát, bizonyítván, hogy ő az igaz Isten. Tehát a tűz az mindig az Isten jelenlétének a jele az Ószövetségben, meg egyébként a pünkösdi csodában is, csak úgy zárójelbe jegyzem meg. És a tűz az valahol mindig az Isten lelke, és valójában itt érdemes egy picit azt végig gondolni, hogy miért éget meg bennünket ez a tűz? Vagy miért égeti meg a bűnös embert ez a tűz? És itt nem a középkori tűzpróba, vízpróbára gondolok, ami megint egy kicsavart története a Biblia értelmezésnek, bár egyébként 100%-os statisztikai rátával dolgozott, mert ugye ha meggyújtottuk és elégett, akkor áldozat, és nem volt boszorkány, ha meg nem égette, akkor boszorkány, úgyhogy gyorsan akkor megöljük. De hogy itt nem erről van szó, hanem itt egész egyszerűen arról van szó, hogy az Isten az alapvetően szent, igaz és tiszta. És az Istentől elszakadt ember, az pont abban a helyzetben van, hogy a bűne okán, már pedig bűne mindenkinek van, pont ezzel a szent, igaz tisztasággal nincsen harmóniában. Tehát egész egyszerűen nem fér össze a kettő egymás mellé. Majd a második fejezet kapcsán fogom idézni újra megint Mózes történetét. Van egy olyan jelenet, ha jól emlékszem, a Exodus 34. fejezete, de most ezt is fejből, és ide a diára nem írtam ki, de azt hiszem 34. fejezet, lejön Mózes a hegyről, és fénylik az arca. És Áronnak szabályosan fáj, hogy Mózesnek fénylik az arca, meg a nép sem bír Mózesre nézni, és csak úgy tud innentől kezdve Mózes a néppel beszélni, hogyha letakarja az arcát. És ez alapvetően abból fakad, hogy sok időt tölt Mózes az Istennel fenn a hegyen, közösségben van az Istennel, és az Isten dicsőségéből egy kevéske átragad, vagy inkább jobb megfogalmazás az, hogy visszatükröződik rajta. És a bűnös nép, aki azért, legyünk őszinték, hát azért a zsidók nem voltak egyszerűek, na. Tehát, hogy amikor Egyiptomban voltak fogságban, akkor az volt a baj, amikor kivezette őket az Isten, akkor egyből az volt a baj, hogy már nincsenek fogságban, és akkor menjünk vissza. megvolt nekik a maguk küzdelmük, és a bűnös nép az egész egyszerűen nem bírja elviselni még az Istennek ezt a visszatükröződő dicsőségét sem. Mert az tiszta. Az igaz. És amíg a bűn dolgozik bennem, addig erre a tisztaságra én nem tudok ránézni magamtól. És itt nagyon fontos az, hogy legyen a Krisztus kapcsolat, mert valójában a Krisztus igazsága az, ugye a luteri tanítás micsoda? Az, hogy kegyelemből, hitáltal van üdvösségünk a Krisztusért. De Luther azt is mondja, hogy a Krisztusban a bűnös embert igazítja meg, vagyis teszi igazzá az Isten a Krisztus áldozatával. És itt valójában arról van szó, hogy én azért tudok innentől kezdve a Krisztuson keresztül az Istenre nézni, a tisztára, a szentre nézni, mert nem én akarok igazzá válni, aki bűnös vagyok, hanem a Krisztus igazsága dolgozik bennem, és ez az, ami megtart a hitemben, meg az Isten kapcsolatomban. De hogyha a Krisztus igazsága nem dolgozik bennem, akkor az a láng engem nem megerősít, nem szent lélekkel tölt el, hanem megéget. És itt megint az van, hogy nincsen két opció. Vagy Krisztussal vagyok, és a láng melegít, megerősít, megfelemel. Az Isten jelenlétét örömmel élem meg hálás vagyok a közösségért, vagy pedig az van, hogyha én ebbe az igazságba nem tudok kapaszkodni, vagy nem engedem, hogy az életemben jelen legyen, akkor pedig az van, hogy egész egyszerűen a bűneim miatt nem viselem az Isten tisztaságát, és ez nem az Isten hibája, hanem itt jön elő az, hogy én át tudom-e adni az életemet neki, vagy nem tudom átadni az életemet neki. És az az igazság, hogy itt azért ez valahol ki kell mondanunk, hogy jár fájdalmakkal. Tehát a bűnöknek az egyik, az én legalábbis azt tapasztalom és azt gondolom, az egyik legnagyobb problémaköre az, hogy próbálnak nem bűnnek látszani. Tehát, hogy próbálják magukat úgy feltüntetni, hogy ők egyébként rendben vannak. Ha más nem, akkor beindul az emberben az a gondolat, hogy elkezdek gondolkodni azon, hogy hát jó, ilyen ezt meg ezt megcsináltam, kimondtam, de ahhoz képest, hogy a másik. Csak itt megint beleesünk abba a csapdába, hogy mit mond a Biblia a bűnről. Az, hogy a bűn az, ami engem az Istentől elválaszt. És innentől kezdve az Isten szent lelke nem azt kérdezi, hogy ez sorozatgyilkosság, alkoholizmus vagy pletyka, hanem az a kérdés, hogy van közösségem az Istennel, vagy nincs. És nincs kicsi, meg nagy, meg közepes bűn, hanem bűn van. És ez a tűzzel való ítélet, ez valójában arra utal vissza, hogyha én találkozok az Istennel, mert Pál apostol vagyok, és Damaszkuszba vagyok, megyek, és megjelenik a Krisztus, vagy egész egyszerűen bizonyságot tesznek előttem mások a megváltásról, és elkezdek ezzel kapcsolatban gondolkodni, akkor alapvetően kétféleképpen lehet reagálni rá. Vagy megtérek, vagy nem. És hogyha nem, akkor az a tűz engem égetni fog. Az zavar. És akkor ilyenkor megint el lehet gondolkodni azon, hogy hányan vannak mondjuk a mai világban olyanok, akik mondjuk fel is háborodnak bizonyos keresztény kiállásokon vagy tanításokon, mert őket zavarja. És olyankor úgy elgondolkozok, ilyenkor egyébként zárójelbe jegyzem meg, azért van egy olyan kérdés is, hogy jól fogalmaztuk-e meg a tanítást, félreértés ne essék, tehát nem mindent a egyházon kívüliek felháborodására kell ráfogni, de nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy amit szintén Pál apostol ír, hogy a Krisztus keresztje a görögöknek bolondság, a zsidóknak pedig skandallum, botrány. És nagyon sokszor vagyunk mi is így a Krisztussal, hogy vagy hülyeségnek tartjuk, vagy botránynak. És ezeket egész egyszerűen meg kell magunkban küzdeni, és meg kell dolgozni, mert nincs a kettő, tehát ezen kívül nincs más opció. Vagy a Krisztussal vagyok, vagy nem. És akkor... Csak nem megyek végig az első 12 fejezeten, de azért a 11. verset még kiragadnám. Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit cselekedeteivel hatalmasan, hogy megdicsőjön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is ő benne a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből. Sokat gondolkodtam azon, hogy mi ez az elhíváshoz méltóan? való élet. Mikor vagyok én méltó a keresztény elhívásomhoz? Milyen a méltó keresztény élet is? Szerintem ezt a mondatot visszafele kell olvasni, hogy ne értsük félre. Mert a lényeg, az én azt gondolom, hogy ott van, hogy megdicsőjön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is ő benne. Amikor én azt mondtam, hogy ki a kereszténységet üldözi, a Krisztust üldözi, akkor valójában arra a biblikus állításra gondolok, hogy a keresztény ember, mivel Krisztus követő, ezért valójában ő a maga csonka, sokszor bűnös, meg javítandó formájában, de a Krisztus reprezentánsa és megjelenítője ebben a világban. A keresztény misszió 2000 éve nem úgy működik, hogy angyalok mennek gyülekezetről gyülekezetre, vagy nem tudom én, a Krisztusnak valami nagy csodái, hanem hát arra alkalmatlan embereket választ az Úristen. Pál apostol üldözte a Krisztust, és mégis belőle lett Pál apostol, meg misszionárius. Péter egy mezei halász volt, Máté vámszedő. Én azt gondolom, hogy az összes többi keresztény szolgálattevőnek 2000 éve a mai napig mindegyiknek megvan az a hiátusa, ami miatt emberileg alkalmatlan az Isten szolgálatára, és mégis az Isten mindegyiket alkalmassá teszi, ha jó szolgálatot vállalnak el. És itt nem az a kérdés, hogy én mikor érek az elhívásomhoz méltóan, hanem valójában az a kérdés, hogy mennyire hagyom a Krisztust megdicsőülni az életemben. És itt vissza kell kanyarodni a fejezet elejére. A hitem az nőttön nő, meg gyarapodik-e bennem az agapé. Mert itt azt gondolom, hogy ez a kulcsa az egésznek, hogy ezt kell valahol körbejárni és megérteni, hogy a Krisztus szeretete az dolgozik-e bennem annyira, hogy indítson olyan szolgálatokra, meg olyan gondolatokra és olyan cselekvésekre, amire én magamtól nem indulnék. Én nem tudom, hogy Pál apostol magától mente volna misszióba Szentlélek nélkül. De azt is gondolom, hogy minden szolgálat elhívásból fakad. És a szolgálatokat a testvérek nem elhívás nélkül vállalják fel. Tehát egész egyszerűen azt kell körbejárni, hogy mire indít engem most a Krisztus, itt és most. A gyülekezetemben, a családomban, a baráti körömben, a hétköznapjaimban, mennyire tudok ezen a krisztusi úton járni, mikor fel kell adni a csekket, meg be kell fizetni az adót, meg felhúzzák a helyemet a munkahelyemen, meg ezer és egy érzelmi jellegű kérdés is megfeszül bennem mindezzel párhuzamosan. Mit mond ezekben a szituációban nekem most a Krisztus? És merem-e azt felvállalni, hogy a magam csonka-bonka módján én Krisztus követő emberként egyébként a Krisztus reprezentánsa vagyok ebben a társadalomban? Aki meg nem biztos, hogy ezért piros pontot fog adni, nem biztos, hogy ezért meg fog ölelni, lehet, mert a missziónak meg pont az a lényege, hogy azt mondta az Úristen, hogy mit csináljuk. Küldi hozzá a lelkét, de mi csináljuk. Nekünk kell oda menni, nekünk kell a szánkat kinyitni, lehet, hogy majd a szánkba fogja adni a szavakat, de hogyha én gyáván behúzom fülem farkam, mikor szólni kellene, akkor egyébként benn van az a poén, hogy ennek ellenére az Isten nem fog engem hátba verni, hogy na, most kellett volna megszólalni. Használ, amikor használni akar, de nekem valahol dolgoznom kell azon folyamatosan, hogy ebben a hitben, ebben a szeretetben nőjek. És valójában itt a méltósághoz visszatérve, az a nagyon becsapós szerintem ebben a mondatban, hogy azt hisszük néha, hogy a méltóság az egy emberi eredmény, de nem. Akkor vagyok méltó a hitemhez, ha hagyom, hogy hitem szerint éljek. És nem próbálok ettől elmozdulni, vagy ezt kikerülni. És ez a méltóság, ez nem belőlem fogalmazódik meg, vagy nem belőlem születik meg, hanem a Krisztus megváltásából, a Szentlélek munkája által fogalmazódik meg az emberi életben. Még van egy-két dolog, amit én kigyűjtögettem magamnak, de most megállok, mert hát ha van hozzászólni való.